Ez az Intermezzo. Láthatatlan gyerekek jelentek meg Budapest 50 pontján. Hogy miről van szó, nem sokára kiderül. Vendégem Marton Kriszta, közgazdász, a Világszép Alapítvány vezetője. Szia, szeretettel köszöntelek.
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntök minden hallgatót.
A Világszép Gyermekvédelmi Alapítvány azokkal a gyerekekkel törődik, gondoskodik, foglalkozik, akik szüleik nélkül nevelkednek. De hogyan? Életük történéseinek mely pontjain vagytok jelen?
Gyerekotthonokban élnek a mi gyerekeink, ritkább esetben nevelőszülőnél, és igazából az alapellátásukat azt a gyermekvédelmi rendszer végzi, tehát nem mi gondoskodunk róluk, mi kiegészítjük azokat a szolgáltatásokat, amiket az államtól kapnak. Alapvetően ezt körülbelül úgy lehet elképzelni, hogy a gyerekotthonban megkapnak mindent, ami a fiziológiai szükségleteik szintjén kell, van ennivalójuk, van ágyuk, ruháik, játékaik, de nagyon-nagyon kevés egyéni figyelem jut rájuk, és nagyon kevés bizalmi felnőtt kapcsolattal rendelkeznek, ahol egy egészséges lelki fejlődés támogatott, és ahol esélyük van egyáltalán arra, hogy felnőve be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Ugye a család hiányában nagyon nehezen lehet megtanulni azokat a mintákat, nagyon nehezen lehet azokat a készségeket kifejleszteni, amihoz kell, hogy önállóan boldogulni tudjanak. És ez az, amit a rendszer nehezen tud a számukra megadni, hiszen 12-ed magukkal élnek, jellemzően egy-két nevelő gondozása alatt, és nagyon-nagyon kevés az az idő, az az egyéni figyelem, vagy az a privát szféra, ami jut nekik. Úgyhogy ez az, amit mi adni tudunk nekik, egy folyamatos pozitív megerősítést, egy folyamatos személyre szabott segítséget, és egy folyamatos fejlesztést ahhoz, hogy amikor majd véget ér az állam gondoskodása, ez nagyon sokszor hirtelen ér véget, akkor tudjanak egyedül is boldogulni.
Az alatt mit értesz, hogy hirtelen ér véget?
Nem minden esetben, de elég gyakran előfordul az, hogy amikor betöltik a 18. évüket, akkor kikerülnek a gyerek otthonból, és utógondozást sem tudnak valamilyen oknál kifolyólag igénybe venni. Elvileg működik egy olyan rendszer, az utógondozói rendszer, ami azt hivatott, hogyha valaki nagykorúvá válik, de még iskolába jár, vagy még átmenetileg gondozásra szorul, akkor is kaphasson segítséget. Ez egy sokkal lazább kötelék, sokkal kevesebb dolgot kapnak az államtól, de azért mégis van mondjuk fedél a fejük felett. Sok olyan gyerekünk van, aki ezt nem tudja igénybe venni, és ekkor és a mi mentoraink és a mi szakembereink vannak az ő segítségükre.
Arra is lehetőség van, hogy az ő képességeiket, tehetségüket felmérjétek és segítsétek őket az útjukon?
Hát gyakorlatilag valahol erről van szó. Mi nem egy tehetséggondozó alapítvány vagyunk, azért ezt így szögezzük le. Tehát nálunk az a szabály, hogy az a gyerek, aki abba az 5 gyerekotthonba bekerül, ahova mi partnerként bejárunk, az mind világszép lesz. Nem válogatunk. Akárhogyan viselkedik, akármilyen képességekkel rendelkezik, mi akkor is szeretettel fogadjuk őt. Ugye ez az, ami hasonlít a család működéséhez, hogy neki van a világon egy hely, ahol neki akkor is helye van, amikor mondjuk máshonnan éppen őt elküldenék, vagy ahol nem tud jól funkcionálni. Úgyhogy ez nem egy tehetség, ahol elfogadják feltétel nélkül, így van. Szóval mi nem egy tehetséggondozó alapítvány vagyunk. Ugyanakkor azoknál a gyerekeknél, akiknek sok-sok éven keresztül tudjuk a kezét fogni, folyamatos célunk, hogy megtaláljuk, hogy mi az, amiben ő jó. Mert azt tudnotok kell, hogy egy olyan gyerek, aki nem a saját családjában nő fel, hanem onnan kiemelik, vagy urambocsás, szülei döntenek úgy, hogy nem tudnak tovább gondoskodni róla, azért ezek a gyerekek általában értéktelennek gondolják magukat, és azt gondolják, hogy minden, ami történt velük, az az ő hibájuk. Tehát nekik extra megerősítésre van szükségük abban, hogy őnekik is van helyük a világba, ők is szeretetre méltóak, és segítünk nekik megtalálni azokat a képességeket, azokat a lehetőségeket, amikben ők is jók tudnak lenni, és amivel majd boldogulni tudnak, ha felnőnek. Ez nem annyira egyértelmű. Ugye sokszor családban felnövő gyereknél sem egyértelmű ez a dolog, de egy gyerek otthonban felnővő gyereknél még inkább hiány van ennek a megtalálásában. Úgyhogy egy folyamatos önbizalomerősítés, önbecsülés erősítés az, amit mi igazán adni tudunk.
Hát ez nagyon sok.
Igen, ez csak ennyit adunk, de igen, igazából sok gyereknek ez a minden. Uh-huh. Mert hogy ők tényleg értéktelennek gondolják magukat, és azt hiszik, hogy velük bármit meg lehet tenni. Ugye, aki gyerek otthonban nő fel, egy olyan gyereknek nagyon kevés ráhatása van a saját élete folyására. Mert elvették a családjától, berakják vagy egy nevelőszülői családhoz, vagy egy gyerek otthonba, uram, bocsá, nem sokkal később egy másik otthonba, folyamatosan felnőttek döntenek a feje fölött. Ezeknek a felnőtteknek is állandóan változik a száma, vagy az, hogy éppen ki van hozzájuk közel. És egy ilyen hányattatott bizonytalanságokkal teli életben azért nagyon nehéz bízni felnőttekben, és megtalálni azokat a bizalmi kapcsolatokat, ahol mondjuk segítséget tudsz kérni. Vagy aki meg tud téged erősíteni abban, hogy te is érdemes vagy erre a világra, és előtted is lehet egy szebb jövő. Ugye innen jön a nevünk is, hogy Világszép Alapítvány, hogy megmutassuk nekik, hogy nekik is lehet szép a világ, és ők is tudnak ezért tenni segítséggel.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Marton Kriszta közgazdász, a Világszép Alapítvány vezetője itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo. Vendégem Marton Kriszta közgazdász, a Világszép Alapítvány vezetője. Láthatatlan gyerekek jelentek meg Budapest 50 pontján. Ugye nem sokára erről is beszélgetünk majd. Végül is azok a gyerekek, akikről most szó van, azok most aktuálisan nem is annyira láthatatlanok, hiszen a gyermekvédelem fókuszba került. Ti hogyan találkoztok ezzel, a közhangulat változása, az mennyiben érint benneteket?
Igen, pont egy nagyon szerencsés egybeesés volt az, hogy mi a Láthatatlan gyerekek jelentek meg Budapest 50 pontján című kampányunkkal és sajtóközleményünkkel kijöttünk, majd aztán utána történt az, ami történt. Úgyhogy teljesen újra kellett gondolnunk azt, hogy miről is beszéljünk igazán, mert alapvetően sajnos ezek a gyerekek tényleg láthatatlanok. Tehát általában akkor veszünk róluk tudomást, amikor valamilyen probléma vagy társadalmi helyzet miatt a látómezőbe kerülnek. Nekik nincsenek szüleik, akik lobbiznának értük, pedig 23 ezeren vannak, és mindannyiunk életében ott vannak, hiszen ugyanazokba az iskolákba járnak, ahova mi gyerekeink járnak, szomszédaink, munkatársaink lesznek, tehát nem lehet őket nem észrevenni. Ami miatt talán kevésbé láthatóak az, hogy ha valaki gyermekvédelemben nő fel, zacis, és most direkt használom ezt a csúnya szót, amit magukra mondanak, akkor azzal szemben nagyon súlyos előítéletek, és nagyon negatív gondolatok indulnak el, és ők ezzel a szégyennel élik le az életüket, ettől szenvednek egész gyerekkorukban. És ezért ritkán mondják el magukról azt, hogy igen, én gyerekvédelemben nőttem fel. Úgyhogy
érdekes, hogy a szégyen szót használtad, miközben hát nem ők tettek, ők semmit nem tettek azért, hogy oda kerültek.
Így van, az egész nem az ő hibájuk, és mégis övék a szégyen, sőt, egy olyan rendszerben nőnek fel, ahol van, hogy 8-10 akta arról, hogy mi történt velük. És az egy nagyon-nagyon rossz lét, hogy téged az határoz meg, hogy mi történt veled, vagy mi volt eddig a múltadban. És miért nem az határozza meg ezeknek a gyerekeknek a sorsát, hogy milyen jövő áll előttük, hogy milyen képességeik, milyen lehetőségeik vannak. Ugye mi ezen dolgozunk. És hogyha most visszatérünk erre az aktuális ügyre, ezzel kapcsolatban is az az egyik legnagyobb fájdalmunk, hogy mindenről beszélünk. Mert ennek az ügynek nagyon sok rendszer szintű politikai és egyéb vonatkozása is van. Na de a gyerek, kérem szépen. Beszélünk mi eleget a gyerekről? Hogy az a 23 ezer gyerek, aki ma is egy gyerek otthonba megy, vagy egy nevelőszülőhöz megy haza, hogy ő hogyan lesz biztonságban? Hogy mit fogunk tenni holnap után? Erről nagyon kevés szó jut. Az biztos, hogyha az egész rendszer stigmatizáljuk, és az összes gyerekre ráhúzzuk ezt a bélyeget, az nem segít. Az csak még inkább lenyomja őket ebbe a probléma mélyébe, és ebbe a nagyon rossz spirálba.
És ugye ezek a gyerekek sokszor egyik helyről kerülnek a másikra, tehát hogy még a biztonság olyan értelemben sincs jelen az életükben, hogy legalább így stabilan egy helyen nőhetnének fel, hanem nem tudják, hogy mit hoz a holnap.
Ez így van, mert fogalma nincs, hogy az a nevelő, akihez esetleg ő közelebb került, az egyáltalán holnap után ott dolgozik-e. Vagy ha ott dolgozik, akkor ő esetleg nem kerül-e át egy másik gyerek otthonba.
Ez egy bizalomvesztés a világgal szemben.
Hát és itt jön be a mi alapítványunk legnagyobb hozzáadott értéke, amihez rengeteg időre és türelemre van szükség, hogy nagyon sok gyerek életében mi tudunk lenni az a biztos pont, aki végig ott van. És ami még fontosabb, amikor ők kikerülnek a gyerekvédelemből, akkor a mi kollégáink azok, akik utána is ott vannak, és akiktől utána is tudnak segítséget kérni. És ez a legnagyobb érték, amit adni tudunk nekik, és nagyon sok gyereknél ez 10 év munkája is akár. 10 nyári tábor, 10 évnyi mentorálás, 10 évnyi foglalkozás, hogy eljussunk arra a bizalmi szintre, hogyha kikerül a rendszerből, akkor is van hová jönnie. Uh-huh. Elmondok erre egy nagyon szép példát. Karácsonykor ültünk az asztalnál, mert nálunk van egy világszép karácsony, és az egyik gyerekünket éppen hívták telefonon, és úgy vette fel a telefont, hogy jaj, bocs, mindjárt visszahívlak, csak épp egy családi vacsorán vagyok. Mert egyrészt ő ezt így is érzi, másrésztről meg lehet, hogy éppen nem merte annak a valakinek elmondani, hogy neki nincsen családja. Uh-huh. De mégis, valahol van egy társaság, vagy egy közösség, ahova ő is tartozik, és ahol, ha nem is tudják pótolni az ő családját, de a család funkcióinak egy részét azért tudják.
Uh-huh. Hát tudjátok.
Tudjuk, így van.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza Marton Kriszta közgazdásszal, a Világszép Alapítvány vezetőjével. Ez az Intermezzo. Marton Kriszta közgazdász a vendégem, a Világszép Alapítvány vezetője. Azt mondtad, hogy 5 otthonnal vagytok kapcsolatban. Ez 5 budapesti otthont jelent?
Igen, jelenleg igen. Illetve hát miután nálunk van egy olyan szabály, hogy ha egy gyerek világszép lesz, akkor az is marad, bármi történjen vele, akkor is, ha elgondozzák, hazagondozzák, vagy más gyerek otthonba kerül. Ezért vannak gyerekeink más otthonokban is, de ez az az 5, ahol mindenki világszép. Uh-huh.
Tudod, azon gondolkoztam, hogy ezek az otthonok többnyire szakemberhiánnyal küzdenek. Hogyan tudjátok azokat a nevelőket, szociális munkásokat edukálni, akik hozzátok kerülnek, és szeretnének a gyerekekkel foglalkozni?
Hát arra sajnos nincs elég erőforrásunk, és arra nincsenek programjaink, hogy a nevelőknek tudjunk direktbe közvetlenül segítséget adni, de a saját szakembereinkre viszont nagyon-nagyon sok energiát fordítunk. És valahogy én úgy gondolom, hogy az állam rendszerének is ehhez hasonló módon kellene működnie. Nálunk például az alap, hogy ha valaki bekerül, akkor legyen gyermekvédelmi, pszichológiai, vagy valamilyen szociális munkás háttere, és legyen tapasztalata a hátrányos helyzetű gyerekekkel. És még ha van is, legalább egy év az a beilleszkedési folyamat, amíg tényleg teljesen önállóan tudja vinni a rábízott feladatokat. Nálunk az alap, hogy minden évben 1 vagy 2 olyan új módszertannal ismerkedünk meg, és olyan képzést adunk a kollégáknak, ahol fejleszteni tudják azt az eszköztárat, amivel a gyerekeinkkel tudnak foglalkozni. Itt érdemes azt megjegyezni, hogy ezek a gyerekek mind súlyosan traumatizált gyerekek, mind pszichés nehézségekkel küzdenek, mert egy olyan helyről, egy olyan családból lettek kiemelve, és maga a kiemelés folyamata, meg az intézményi lét is ezeket a traumákat erősíti. A traumatizált gyerekek az átlagtól teljesen eltérő viselkedés mintákat mutatnak. Tavaly például erre volt egy speciális képzésünk a trauma tudatos pedagógiáról, a pozitív fegyelmezésről, az erőszakmentes kommunikációról. Tehát mi folyamatos képzéssel biztosítjuk azt, hogy a mi szakembereink tudjanak jól működni ezen a nehéz területen. Emellett egy nagyon komoly minőségbiztosítási rendszerünk is van. Egyrészt mindenkinek kötelező szupervízióra járni, vagy csoportos esetmegbeszélésekre járni, hogy egyrészről le tudja tenni a terheket, másrészről ezek azok az alkalmak, ahol mi is észre tudjuk azt venni, hogyha valaki nem jól van, ha valakivel külön foglalkoznunk kellene esetleg. Vannak gyermekvédelmi irányelveink. Ez egy nagyon fontos kapaszkodó mindenkinek. Ez nem csak azokat az alapelveket tartalmaz, ami mentén mi a gyerekekkel foglalkozni szeretnénk, hanem leírja azokat a folyamatokat vagy protokollokat is, ami mentén, ha mondjuk egy gyermeket bántalmazás ér, akkor mi meg tudjuk tenni az ő védelmében a szükséges lépéseket. Mindenkit megtanítunk arra, hogy hogyan vegye észre azt, hogyha egy gyereket bántalmaztak, és mit kell egy ilyen esetben tennie. Ez az alap szerintem, amit minden szakembernek meg kellene kapnia ahhoz, hogy biztonságosan tudjon dolgozni. Ez nálunk nem csak a nálunk dolgozó kollégáknak, hanem az önkénteseknek is egy kötelező dolog. Nálunk egy önkéntes sem dolgozhat anélkül, hogy egy 4 napos képzést, induló képzést elvégezzen, és mondjuk lenne vizsgázna ebből a gyermekvédelmi útmutatóban szereplő irányelvekkel és folyamatokról.
És hogy fogadnak benneteket a gyermekotthonok vezetői?
Hát szerencsénk van, mert hogy abszolút partnerként kezelnek minket.
Tehát örülnek mondom, a lehetőségnek, hogy igen. lesznek, akik figyelnek még a gyerekeket?
Alapvetően igen. Nem azt mondom, hogy mindig surlódásmentes, mert azért nekünk sokkal könnyebb dolgunk van. Mi sokkal jobb körülmények között dolgozunk ezekkel a gyerekekkel. Tehát óhatatlanul keletkezhetnek bennük is rossz érzések, vagy keletkezhetnek feszültségek.
Hogy ők nem tudnak annyi mindent megtenni, mint ti?
Például. Meg nem ugyanolyan körülmények között, nem ugyanazért a fizetésért, nem ugyanolyan háttérben dolgozni. Nekik sokkal-sokkal nehezebb dolguk van. És szerintem itt fontos azt is megemlíteni, hogy nem minden nevelő olyan, mint amilyet a Bicskei ügyben hallottunk. Itt sok ezer olyan emberről beszélünk, aki ma is álhatatosan bejár, és minden nehézség ellenére, mint egy őrült dolgozik sok-sok szeretettel a gyerekekért. Csak bármilyen nehezek a körülmények. Csak nem rájuk fókuszál most a figyelem.
Uh-huh. Illetve hát nagyon sok gyerek tartozik alájuk, tehát borzasztóan nehéz ennyi figyelmet megosztani, vagy fenntartani.
Abszolút. Uh-huh. Sokkal több támogatásra lenne nekik is szükségük, és sokkal több emberre lenne szükség ebben a rendszerben, hogy ez jól tudjon működni, és több mindent meg tudjanak adni ők is a gyerekek abból, amit most mi vagyunk kénytelenek kiegészíteni.
És mi az, ami mindezt meg tudná alapozni?
Hát pénz. És még több kéz.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Marton Kriszta, közgazdász, a Világszép Alapítvány vezetője itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo. Vendégem Marton Kriszta, közgazdász, a Világszép Alapítvány vezetője. Az előbb azt mondtad, hogy pénzre lenne szüksége a gyermekvédelemnek, meg pénzre. Törvényekre szükség van?
Hát a törvényekre alapvetően szükség van, és biztos, hogy találhatunk olyan kis részterületeket, ahol még lehet rajtuk finomítani, de nem ezzel van a fő baj. Ez a rendszer, ez jól ki van találva. Szabályok jól meg vannak fogalmazva, csak be kellene őket tartani. És jól kellene működtetni azt a rendszert, amit körülír a jogszabályi, vagy leír a jogszabályi környezet. Tehát alapvetően a baj az ezzel van.
Az igazgatókat például ki ellenőrzi?
Őszintén ezt most nem tudom, hogy ki ellenőrzi, de egyébként a rendszerben működik egy olyan kontrollfunkció, amit a gyermekvédelmi gyámok töltenek be. A gyermekvédelmi gyám gyakorolja azokat a jogokat, amiket egy családban élő gyereknél a szülő, ő hozhatja meg a legfontosabb döntéseket. És ő az, aki a mindennapos gondozásokat végző nevelőknek kvázi az ellenőrzését el tudja végezni. Ugye különösen fontos ez a nevelőszülői családoknál élő gyerekeknél, ahol még az a kontroll sincs meg, ami egy gyerek otthonban mondjuk a kollégák, a többi kollégának a szeme jelenthet. Uh-huh. Úgyhogy az ő jelenlétük az nagyon fontos a rendszerben. Itt is az a probléma, hogy nagyon kevesen vannak. Egy átlag gyámra 35 gyerek jut, ami annyit jelent, hogy jobb esetben havonta egyszer tud találkozni a gyerekkel. Kérdezem én, hogy egy ilyen gyakoriságú találkozásnál kialakulhat egy olyan kapcsolat a gyerek és a gyámja között, hogy a gyerek tudjon tényleg segítséget kérni, ha baj van. Hát nagyon nehezen tud ez kialakulni. Tehát ez a funkció is ugyan már 10 éve működik, de szerintem felülvizsgálatra szorulna, hogy valóban ez a jó módja-e a gyermekvédelmi gyámi rendszer működésének.
Éppen ma olvastam az egyik hírportálon egy cikket, ahol arról volt szó, hogy nyilván ez egy kiragadott példa, de hogy nem minden esetben a gyermek szeretet motiválja a nevelőszülőket, hanem a pénz.
Hát ez így van, igazából ők is állami alkalmazottak, tehát ne keverjük össze az örökbefogadással, tehát nem arról van szó, hogy ők annak a gyereknek a törvényes képviselői lesznek. Ők is állami alkalmazottak, munkát végeznek, csak az a különbség a gyerek otthonnal szemben, hogy nem bejárnak egy intézménybe dolgozni, hanem hazaviszik a saját családjukba a gyereket, és ott gondoskodnak róla.
Nektek mi a tapasztalatotok? Van-e, tudom, hogy nem ebben a kötelékben mozogtok, de mégis van-e rálátásotok?
Van, mert az első pár évünkben nevelőszülőknél élő gyerekeket is táboroztattunk. Tehát még most vannak olyan 20 éves fiataljaink, akik ott nőttek fel. Egy jó nevelőszülő az nagyon-nagyon jó a gyereknek, mert az mégiscsak egy családszerű működés, és a gyermekvédelemnek az alapcélja az az, hogy kerüljön vissza a gyerek a saját családjába, ha ez semmiképpen nem jöhet össze, legalább családszerű elhelyezésbe kerüljön. De ha nem jó az a nevelőszülő, és erre későn derül fény, az meg nagyon súlyos traumákat okozhat.
Az pokol.
Igen.
Hiszen még erősebb az zártság.
Így van.
És mit lehet kezdeni a társadalmi előítéletekkel?
Hát erről nagyon...
Csinálunk egy újabb műsor.
Még egy újabb műsor erről, igen, hogy erről nagyon sokat tudnék beszélni. Iszonyat sok előítélet övezi a gyerekvédelmet és a benne élőket. Nagyon-nagyon sok. Nagyon sok elfogadásra lenne szükség, és annak a megértésére, hogy egy traumatizált gyerek az soha nem fog olyan viselkedés mintákat mutatni, mint amit egy jó családban felnővő gyerek. És nem azért, mert nincs megnevelve, vagy hiányoznak a kognitív képességei, hanem azért, mert azok a szociális képességei nem tudtak kialakulni egy ilyen rendszerben, amiről már eddig is sokat beszéltünk. Tehát egyszerűen képtelen rá. És meg kellene tanulnunk azt látni, hogy vagy azt érzékelni a gyerekből, hogy miért viselkedik, ahogy viselkedik, és nem rögtön azt nézni, hogy mit csinál. Mert akkor sokkal hamarabb rájönnénk akár arra, hogy ő egy súlyos bántalmazásnak az áldozata. Azt például kevesen tudják, hogy a gyermekvédelmi rendszernek nem csak a védőnő, meg a civil szervezet tagjai, meg a szociális szféra alkalmazottai a tagjai, hanem te is, meg mindenki más. És hogyha egy olyan helyzetet tapasztalunk, amikor egy gyereket súlyos bántalmazás ér, akkor milyen lehetőségeink vannak, hova kell forduljunk, mit kell tennünk. Nagyon jó lenne például a köztudatban, hogyha ez egy ismert tudás lenne, hogy mi a kötelességünk akkor, hogyha gyerekbántalmazást tapasztalunk.
Hát akkor itt csatlakozhat ugye a hallgató is akár. Miben lehet nektek segíteni? Miben lehet támogatást nyújtani?
Hát nagyon kevés alapítvány dolgozik a gyerekvédelemben, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz terep. Nagyon sok pénzre és nagyon sok jól felkészült szakemberre van szükség. Én azt mondom, hogy ha valaki tényleg szeretne tenni valamit a gyerekvédelemért, akkor keresse meg abból az 5 alapítványból az egyiket, és legalább mondjuk az adó 1%-át ajánlja fel neki, mert ez igazából nem tart sem eddig. Ma még mindig ott tartunk, hogy alig több, mint 60% az adófizetőknek ajánlja fel az adó 1%-át. Pedig sok pici sokra megy, és nagyon sok hasznos feladatot el tudnánk mi hozzáértő szakemberek látni akkor, hogyha lennének rá anyagi forrásaink.
De közben úgy tudom, hogy nálatok például van mesemondó szakember is, tehát aki esténként elmegy a gyerekekhez és mesét mond.
Igen, 30 saját alkalmazottunk van, és most már lassan közel 90 önkéntesünk. Az önkénteseinknek egy része mesét mondani jár be gyerek otthonokba, egy másik része pedig mentorálást vállal, azaz egy gyerek mellett ott áll akár éveken át, és minden héten kíséri az ő sorsát. Úgyhogy lehet hozzánk önkéntesnek is jelentkezni, hogyha valaki érez erre elég elszántságot. Most éppen lezárult a mesemondó önkéntes felvételünk, de ősszel várjuk az újabb mentorokat majd a képzéseinkre.
Hát nagyon sok erőt kívánok nektek, de közben azért essen szó még a kampányotokról is, Láthatatlan Gyerekek címmel.
Igen. Egész pontosan az ország 50-100 helyén lehet látni jellemzően busz és villamos megállókban plakátokat, ahol azt hirdetjük, hogy ez csak egy állomás, nem a végállomás. És ezzel azt az üzenetet szeretnénk nem csak a társadalom számára, hanem a saját gyerekeink számára is közvetíteni, hogy nem az vagy, ami történt veled. ez csak egy állomás az életedben, és mi fogunk tudni neked segíteni abban, hogy tovább lépjél egy olyan állomás, vagy egy olyan végállomás felé, ami számodra is sokkal örömtelibb és szebb. Úgyhogy erre hívunk meg mindenkit. Ugróiskolákat találhattok ezeken a plakátokon, és készült egy kis filmünk is, ahol arra biztatjuk az aktivistáinkat, hogy rajzoljanak ugróiskolákat szerte a városban, és közvetítsék ők is ezzel azt, hogy bárkinek jobbá fordulhat az élete, hogyha megkapja a megfelelő segítséget. És hogyha éppen rossz helyzetben vagy állapotban érzed magad, akkor gondolj erre úgy, hogy ez csak egy állomás, és nem a végállomás.
Nagyon fontos az a misszió, amit végeztek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
És hát sok ilyen kapcsolódást kívánok.
Köszönöm.
Márton Kriszta közgazdász volt a vendégem, a Világszép Alapítvány vezetője itt az Intermezzóban.